Hol Noel John különös vétke. Mr. Calo Kid igen fiatal ember volt, koravén lelkesedéstől kiaszott arcát, kékes-fekete haj és fekete nyakkendő keretezte. Angliában, mint a napnyugta, The Western Sun, vagy a humoros nevén felkelő napnyugta, Rising Sunset című hatalmas, amerikai napilap kiküldötte szerepelt. A lap gúny neve arra az újságírói nyilatkozatra vonatkozott, melyet Mr. Kidnek tulajdonítottak, s mely szerint megérjük még, hogy a nap nyugaton fog felkelni, ha az amerikaiak egy kicsit meglökik. Azok, akik a mérsékelt tradíció szempontjából csúfolják az amerikai sajtót, rendszerint megfeledkeznek bizonyos paradoxonról, mert részben jóvá teszi ennek a sajtónak a túlzásait. Mert az amerikai újságírás bár egyrészt vásári durvasságoknak ad helyet, és ebből a szempontból az angolokat messzi fölülmúlja. Másrészt élénk érdeklődést tanúsít a legkomolyabb szellemi problémák iránt, ami viszont az angol lapokból hiányzik, mert képtelenek rá. A nap hasábjai tele vannak a legtréfásabb hangon tárgyalt, legkomolyabb ügyekkel. Hírneves írók, mint James William szerepelnek ott, fontoskodó nagyságok díjbirkózzóval váltakoznak, starkították a lap arcképsorozatát. Így például az angol újságok oda se hederítettek, amikor egy igen szerény oxfordi tudós, Bull Noah John egy nehezen emészhető folyóiratban, a természetbölcseleti szemlében cikk sorozatot írt a Darwin-féle fejlődéstan állítólagos gyenge oldalairól. Bull Noah elmélete egy nagyjából mozdulatlan világegyetemről szólt, melyben időnként nagy megrázkódtatások, nagy változásokat idéztek elő. Ez az elmélet Oxfordban bizonyos népszerűségnek örvendett, és a katasztrofizmus nevet nyerte el. Több amerikai lap rávetette magát, mint valami nagy eseményre, és a nap Bull Noah óriási árnyékát oda vetítette hasábjaira. A már említett paradoxon következtében értékes szellemi színvonalú cikkek olyan címmel jelentek meg, melyek mintha analfabéta őrültől származtak volna. Például: Darwin piszkott rág, Bull Noah azt mondja, hogy átugrik az összeütközéseken. Legyünk katasztrofálisak, mondja Bull Noah a gondolkodó. És Mr. Kidnek, a Western Sun tudósítójának kiadták a parancsot, hogy lepkenyakkendőjével és siralmas ábrázatával állítson be az Oxford melletti kis házba, ahol Bull Noah a gondolkodó boldog nyugalomban éldegél. A leendő hírneves filozófus némi zavarral ugyan, de beleegyezett, hogy az újságírót fogadja, és aznap 9 órára kérette. A nyári naplemente utolsó sugarai még ott csillogtak Cumor, és az erdővel borított dombok felett, mikor a romantikus amerikai rájött, hogy nincs tisztában az útirányjal. Ezért tehát beszólt a bajnok fegyverzetéről nevezett régi módi vendéglőbe, melynek ajtaját nyitva találta. Az ivóban csöngetett, de kisé várnia kellett, amíg jött valaki. Rajta kívül csak egy szikár, vörös hajú ember volt ott, aki lompos öltözéket viselt, igen rossz viszkit ivott, és igen jó szivart szívott. A viszki persze a bajnok fegyverzetének legjobb márkája volt, a szivart pedig nyilván Londonból hozta magával. Cinikusan rendetlen öltözéke kiáltó ellentétben állt a fiatal amerikai takaros külsejével. Kidd azonban a nyitott jegyzőkönyvecske, a ceruza és az éber kék szemkifejezés alapján arra következtetett, hogy az újságíró kollégával van dolga. Nem lenne olyan szíves, szólt Kidd nemzetét jellemző udvariassággal, útba igazítani engem, hogy merre van a szürke villa, ahol értesüléseim szerint Mr. Bull Noah lakik? Csak pár lépésnyire van ide, legjobb az úton, szólt a vörös hajú, és letette szivarját. Pár perc múlva arra felé indulok én is, de én a Pendragon Parkba megyek, hogy megnézzem az előadást. Mi az a Pendragon Park? Kérdezte Kidd. Sir Champion Cloud birtoka. Talán emiatt jött ön is? Kérdezte a másik sajtóben fentes és felnézett. Szintén újságíró, ugyebár? Azért jöttem, hogy meglátogassam Mr. Bull Noah-t, felelt Kidd. Én Bull Noah-nét szeretném meglátogatni, de nem hiszem, hogy otthon találom. És kellemetlenül nevetett a másik. A katasztrofizmus után érdeklődik? Kérdezte csodálkozóan a jenki. Engem katasztrófák érdekelnek, mert itt ilyesmi készül, felelte társa komoran. Csúnya mesterség a miénk, sohasem állítottam, hogy nem az. Azzal a földre köpött, de ennek ellenére meglátszott rajta, hogy úriembernek nevelték. Az amerikai újságíró figyelmesen kezdte nézni, sápat arca kicsapongások és titkolt szenvedélyek nyomát viselte. de okos és érzékeny arc volt. Ruházatát durva anyagból készítették, elhanyagolt volt, de egyik ujján jó pecsétgyűrűt viselt. Amint a beszélgetés folyamán kiderült, Delroy Jamesnak hívták, és egy tönkrement irlandi földbirtokos fia. Ugyancsak lenézte azt a társaságbeli rózsaszínlapot, az úri társaságot, melynek munkatársa és riportere volt. Egyébként bizonyos kém szolgálatot is teljesített ugyanott. Az úri társaság sajnos egyáltalán nem osztotta a nap becsületére váló érdeklődését Burnois és Darwin iránt. Delroy, amint kisült, azért jött le, hogy kiszimatoljon egy esetleges botrányt, mely igen könnyen vállóperre vezethet, s mely a Pendragon Park és a Szürke Villa között lebegett. A nyugati nap olvasói számára Sir Claude Champion épp oly ismerős volt, mint Mr. Burnois, vagy mint a pápa, vagy a derbi győztese. De Kidnek sohasem juthatott volna eszébe, hogy akár az előbbi, akár az utóbbi kettőt összefüggésbe hozza egymással. Sir Champion Cloudról, mint Anglia egyik legragyogóbb és leggazdagabb főuráról hallott és írt. Ez az arisztokrata közismert volt, mint nagy sportember, aki jachtjaival minden versenyen részt vett. Mint nagy utazó, aki könyvet írt a Himalájáról, mint politikus, aki megdöbbentő demokráciájával meghódította a választókerületeket. És mint a legfényesebb műkedvelő a művészet terén, zenében, irodalomban, de leginkább színészetben. Az amerikaiak kivételével szökladban valóban mindenki valami nagyszerűt látott. Mindent felölelő műveltsége és fáradhatatlan szereplése egy reneszánsz korabeli fejedelemre emlékeztetett. Mint dilettáns nem csak nagy volt, hanem lelkes is. Nem volt benne semmi abból a felületességből, amely a dilettánsokat általában jellemzi. Az a hibátlan sólyom profil és olaszos fekete szempár, melyről oly gyakran jelent meg egy-egy pillanat felvétele az úri társaság és a nyugati nap hasábjain, mindenkire azt a benyomást tette, hogy olyan emberé, akit szinte beteges becsvágy emészt. Két sokat tudott Sir Claude-ról, sőt, sokkal többet, mint kellett volna. De még álmában sem mert volna arra gondolni, hogy összefüggés lásson az előkelő arisztokrata és a katasztrofizmus megalapítója között. Még kevésbé jutott volna eszébe, hogy Sir Claude Champion és Bernard John bizalmas barátok lehetnek. Pedig Delroy azt állította, hogy valóban így volt. Együtt lovagoltak a falkavadászatokon, mikor még iskolás fiúk voltak, és később is, egyetemi hallgatókorukban. Dacára annak, hogy társadalmi állásuk annyira különbözött, mert Champion nagybirtokos, majdnem milliómos, Bernard pedig szegény és nemrég még ismeretlen tudós volt, szoros összeköttetést tartottak fenn egymással. Sőt, Bernard villája a Pendragon Park kapuja mellett húzódott meg. De hogy ez a két ember még továbbra is jó barát maradhatott-e, az most sötét és csúnya kérdéssé vált. Egy-két évvel ezelőtt Bernard egy szép és elég híres színésznőt vett feleségül, akit sajátosan félénk és félszeg módján imádott. A házas pár és Champion lakóhelyének túlságos közelsége a híres szépségnek olyan viselkedésére adott alkalmat, amely kínos feltűnést keltett. Sir Claude tökéletesen értette a nyilvánosság előtt való szereplés művészetét. Látszólag eszeveszett örömét lelte abban, hogy éppen nem becsületére váló kalanddal szerepeljen a nyilvánosság előtt. A Pendragon beli inasok egyre másra virágot vittek Bernardnak, kocsik és autók mentek érte a villához, a park álarcos bálok és kerti ünnepélyek színhelye lett, melyen a báró a Bernardnét is úgy ünnepelte, mint valami lovagjáték, szépség és szerelem királynőjét. Azt az estét, melyet Mr. Kidd a katasztrofizmus tanulmányozására szánt, Sir Champion Cloud, Romeo és Julia szabadtéri előadására jelölte ki, melyben ő adta Rómeót, és könnyen kitalálható, hogy ki volt Julia. Nem hinném, hogy ez botrány nélkül zajlik le, szólt a vöröshajú fiatalember, miközben felkelt és kinyújtózkodott. Az öreg Bernard könnyű rávenni valamire, igazán megértően viselkedik, de ha becsületességében megmakacsolja magát, akkor egészen a maga feje után megy. Nem hinném, hogy elmarad a botrány. Nagy szellemi képességű ember, szólt Kidd mély hangon. Igen, felelt Delroy. De még nagy szellemi képességei dacára sem lehet olyan hülye. Már mennie kell, én is indulok pár percen belül. De Kit, miután elfogyasztott egy teljes szódát, frissen útra kelt a szürke villa felé, míg cinikus tájékoztatója visszamaradt viszkije és szivarja társaságában. A napvilág teljesen elenyészett, az ég sötét, palaszszürke volt, itt-ott csillag ragyogott fel az égen, és bal felül a kellőhold fénye kezdett világítani. A szürke villát merev, magas, tüskés sövény négyszöges sáncolta körül. Olyan közel állt a park kerítéséhez és fenyőfáihoz, hogy Kit eleinte portalakásnak nézte. A keskeny fakapun azonban megtalálta a lakó nevét, s miután az órája a találkozásra megállapított időt jelezte, belépett és kopogtatott az ajtón. A sövény nyílásán át látta, hogy a ház bár elég igénytelen, de nagyobb és uribb volt, mint amilyennek először gondolta, és portalakhoz egyáltalán nem hasonlított. A régi angol élet szimbólumaként nem hiányzott a méhkaptár és a kutyaól. A hold egy viruló, körtefa ültetvény mögött kelt, a kutya, mely az orból elébe jött, tisztességtudó volt és nem ugatott. Egyszerűen öltözött, középkorú inas, aki az ajtót nyitotta, szükszavú volt, de méltóság teljes. Mr. Bunna megbízott, hogy kimentsem, uram, szólt. Váratlanul el kellett mennie. De hát nézze, be voltam nála jelentve, szólt a riporter emelt hangon. Nem tudja, hová ment? A Pendragon Parkba, uram, szólt a dinas komoran, és be akarta zárni az ajtót. Kit kissé meghökkent. És kivel ment? A többiekkel? Kérdezte bizonytalanul. Nem, uram, szólt az ember kurtán. Hátra maradt, és csak később ment egyedül. Ezzel becsapta az ajtót, mint aki elmulasztotta kötelességét. Az amerikai, aki a szemtelenség és érzékenység különös keveréke volt, igencsak bosszankodott. Ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy egy kicsit felrázza és üzleti szokásokra tanítsa ezeket. A megrokkant vénkutyát, a nehézkes, ősz komornyikot, azzal az őskori ingelőjével és az álmos vénholdat. De mindenek előtt azt a hígesző vénfilozófust, aki nem tudta betartani megállapodásukat. Ha így folytatja, megérdemli, hogy elveszítse felesége szerelmét, szólt Kid, de talán azért ment oda, hogy lármát csapjon. Ez esetben a nyugati nap emberének ott a helye. Ezzel befordult a park nyitott kapuján, és elindult a hosszú, fekete fenyősoron át a Pendragon Park belseje felé. A fák olyan feketék és szabályosak voltak, mint egy halottas kocsi tolbokrétái. Felettük néhány csillag pislogott. Két inkább irodalmi, mint természetes gondolattársításra hajló ember volt, és önkéntelenül is a hollók erdeje jutott eszébe. Részben a sötét, fenyves hollókhoz hasonló színe emlékeztette erre, részben az a leírhatatlan valami, ami a levegőben lebegett, s amit Scott nagy tragédiájában megközelítőleg éreztetett. Azt a megmagyarázhatatlan valamit érezte, minek szaga már tulajdonképpen elenyészett a 18. században nyírkos kertek és törött urnák illatát. Olyan vétkek súlyát, melyeket sohasem tettek jóvá, és azt a valamit, ami nem kevésbé gyógyíthatatlanul szomorú, mint amilyen valószerűtlen. Amint ott haladt a fekete fasorban, mely fölé természetellenes, tragikus hangulat nehezedett, nem egyszer összerezzent, s megállt, mintha lépéseket hallott volna. Semmit sem látott maga előtt, csak a két sötét fenyőfasort, és felettük a csillagos ég keskeny sávját. Eleinte azt gondolta, hogy képzelődik, vagy saját lépteinek visszhangja ejti tévedésbe. De amint tovább haladt, józan eszének maradványával arra a következtetésre jutott, hogy az övén kívül még más lépések is hangzottak arra felé. Homályosan kísértetekre gondolt, és csodálta, milyen könnyen sikerült egy környezethez illő, kísértett képét szeme elé idéznie. Egy Pierrot arcot, aki képét fekete állarccal takarta, a sötétség ég háromszögű darabkája egyre világosabb és kékebb lett, de még nem jött rá, hogy csak azért, mert közeledett a fényesen kivilágított nagyházhoz. Csak azt érezte, hogy a légkör még feszültebb, hogy a szomorúságban egyre több erőszak és titokzatosság lappangott, azaz, hogy több. Hamuzva kereste a jelzőt, de aztán hirtelen nevetve bökte ki. Katasztrofizmus. Még több fenyő, még több út siklott el mellette, majd megállt, mintha lába gyökeret vett volna a földbe. Nem azt érezte, hogy egy álomkép elevenedett meg előtte, hanem, hogy egyszerűen egy könyvbe nyitott be. Mi szegény halandók megszoktuk a nem helyén való dolgokat, megszoktuk a diszharmóniák zsivaját, s elalszunk mellette. De ha egyszer valami harmonikus történik, úgy felébresz bennünket, mint egy tökéletes akkord. Itt pedig olyas valami történt, ami egy rég elfelejtett mesében ott fordult volna elő ilyen. A fekete fenyves fölött a holdfényben csillogó csupasz kard volt, ami elrepült feje fölött. Keskeny csillogó vívótör volt ez, olyan, amilyennel sok titkos párbajt vívhattak valaha a régi parkban. Messze előtte az ösvényre esett le, és ott csillogott, mint egy nagy tű. Nyíl egyenesen odaszaladt, lehajolt, hogy megnézze. Közelről meglehetősen cifra volt. A markolatán ékeskedő drágakövek azonban kisé gyanúsak voltak. A pengén viszont másfajta vörös cseppek is látszottak, melynek eredetéhez semmi kétség nem férhetett. Izgatottan körülnézett abba az irányba, ahonnan a fenyő mögül a fegyver repült. Látta, hogy a fenyőfalat keskeny út keresztezte, mely mikor odafordult, teljes kilátást nyújtott a hosszú, megvilágított házra, az előtte lévő szökőkutakra és a tóra. Mindazonáltal nem ezekre nézett, mert érdekesebb látnivalója is akadt. A lépcsőzetesen emelkedő kert meredek, zöld lejtőjén a régi tájkertészet egyik festői meglepetése pompázott. Egy kerek kis dombféle volt ez, mint egy óriási vakonturás. Három koncentrikus rózsalugas koronázta, a közepén pedig napóra volt. Kid látta, hogy a napóra mutatóját, mely új rajzolódott az égre, mint egy cápa háromszögű uszonya, látta a hiúholdvilágot, mely a pihenő órához tapadt. De látott még valamit ott, bár mindössze egy pillanatig, amint az óramutatóba kapaszkodott, egy férfi alakját. Ez a férfi idegenszerű és különös jelmezben volt, tetőtől talpig testhez álló. Itt-ott aranytól csillogó karmazsinban, és bárkit csak egy pillanatig látta, mégis rögtön tudta, hogy ki az. Azt a fehér tisztára borotvált és mesterségesen fiatalított, égnek meredő arcot, mely római orrával Byronra emlékeztetett, azokat az őszülő fekete fürtöket Sir Cloud Champion ezer képén látta. A kalandos vörös alak egy pillanatig a napóra felé tántorgott, de aztán rögtön legurult a meredek lejtőn. Ott feküdt az amerikai lábánál, és egyik karját gyengén mozgatta. A karján levő természetellenes aranydísz Kidnek önkéntelenül Rómeót és Júliát jutatta eszébe. A bíbor színtesthez álló nadrág persze a színjátékhoz kellett, de nem tartozott a színjátékhoz a lejtőn végig húzódó vörös csík, amely a legurult férfi nyomában támadt, teste át volt szúrva. Dr. Kidd felkiáltott, aztán újból felkiáltott, és ismét újrém lett neki, hogy kísérteties lépteket hall, és meghökkenve látta, egy alak áll mellette. Ismerte az illetőt, és mégis megrémült. Az a korhely fiatalember, aki magát Delrónak nevezte, ott lépegetett szörnyű nyugalommal, amennyire nem tartotta be a megbeszélt találkozott Bulnoá, annyira elárulta Delor vészlósó arckifejezése, hogy a váratlan találkozások embere. A holdvilág mindent megfakított, és Delroa arca vörös haja mellett nem is fehérnek, hanem inkább zöldesnek tűnt. Bizonyára beteges érzékenysége okozhatta azt, hogy Kid ész nélkül durván rákiáltott. Maga tette ezt, maga ördög! Delroa James kellemetlenül mosolygott, de mielőtt megszólalhatott volna, a földön lévő alakkarja megmozdult, tétován abba az irányba mutatott, ahová a kard esett, majd lassan nyögte. Bulnoá tette, mondom. Féltékeny volt rám. Féltékeny. Ki lehajolt, hogy jobban hallja, és sikerült megérteni, mit mond. Bulnoá saját kardommal ő dobta. Az elgyengült kéz ismét a kard felé mutatott, majd mereven lehanyatlott. Kid lelkeményén felébredt az a savanyú kedély, mely fajának komolyságát oly különösen fűszerezi. Nézze csak! Szólt heves, parancsoló hangon. Orvost kell hívni, ez az ember halott. És papot is, ugye? Szólt Delroy kifürkészhetetlenül. Ezek a championok mind pápisták. Az amerikai letérdelt a test mellé, meghallgatta szívét, megtámasztotta fejét, és egy utolsó kísérletet tett felélesztésére. De még mielőtt a másik újságíró visszatért volna, az orvos és a pap kíséretében már megállapíthatta, hogy elkéstek. Ön is későn jött? Kérdezte az orvos, aki köpcös, módos külsejű ember volt, rendes bajusszal és pofaszakállal és gyanakodó pillantást lövelt Kit felé. Bizonyos értelemben igen, szólt a nap tudósítója lassan. Ahhoz későn érkeztem, hogy megmentsem ezt az embert, de ideje korán ahhoz, hogy valami fontosat halljak. Hallottam, hogy a halott vádat emel gyilkosa ellen. És ki volt a gyilkos? Kérdezte az orvos szemöldökét ráncolva. Bonoá, szólt Kind, és halkan füttyentett. Az orvos, aki sötét, komor tekintettel bámult rá, nem mondott ellent. Ekkor a háttérben álló kis termetű pap csendesen megszólalt. Úgy értesültem, hogy Mr. Bonoá ma este nem készült ide. Erre nézve, szólt a Jenki bőszen, ismét szolgálhatok az anyaországnak egy-két ténnyel. Igenis, uram, Bonoá John otthon akart maradni egész este. Találkozást beszélt meg velem, annak rendje módja szerint. De Bonoá John megváltoztatta szándékát. Bonoá John hirtelen elhagyta otthonát, s körülbelül egy órával ezelőtt egyedül átjött ebbe az átkozott parkba. Ezt komor nyikja mondta nekem. Úgy hiszem, ezek után kezünkben van az, amit a bölcsrendőrség a helyzet kulcsának nevez. Egyébként elküldtek-e már érte? Igen, szólt az orvos, de különben még senkit sem riasztottunk meg a hírrel. Hát Bonoánét, ugye már? Kérdezte Dero James, s Kid ismét ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy mosolygó szájára üssön. Nem mondtam meg neki, szólt az orvos mogorván, de itt a rendőrség. A kis pap, aki közben átment a főútra, most a leesett karddal tért vissza, mely nevetségesen nagy és szimpadias volt tömzsi papi alakjához képest. Mielőtt a rendőrség megérkezne, szólt mentegetőzve, van-e valakinek valami lámpás féléje? A Yankee újságíró zseblámpát vett ki zsebéből, és a pap közelről megvilágítatta a penge középső részét, majd pislogva gondosan megvizsgálta. Aztán anélkül, hogy akár a hegyét, akár a markolatát megnézte volna, átnyújtotta az orvosnak a hosszú fegyvert. Attól tartok, hogy semmi szükség nincs itt rám, szólt felsóhajtva. Jó éjszakát kívánok, uraim! És a sötét fasoron át, hátul összekulcsolt kézzel, lehajtott fővel megindult a ház felé. A csoport többi tagja a kerti kapu felé sietett, ahol egy rendőr felügyelő és két rendőr állt, akik a kapussal tanakodtak. De a papocska egyre lassabban haladt a borongós fenyők boltozata alatt, végül hirtelen megállt a ház lépcsőjénél. Általában így vette tudomásul, ha valaki közeledett feléje. S tényleg jött is egy gyönyörű, arisztokrata külsejű kísértet, mely még Calvin Kidd igényeit is kielégítette volna. Ezüst brokált reneszánsz korabeli ruhában volt, aranyhaja két hosszú, fényes fonatban csüngött. Arca olyan feltűnően halvány volt, mint egy elefántcsontból és aranyból készült ógörög szoboré. De szeme igen fényes, és hangja halk, de bizalomteljes volt. Brown atya? Kérdezte. Bonoáné? Szólt a pap komolyan. Majd ránézett, és azonnal folytatja. Látom, hogy tudja, mi történt Sir Claude-dal. Honnan tudja, hogy tudom? Kérdezte nyugodtan a nő. A pap nem felelt a kérdésre, hanem egy másikat tett fel. Látta-e a férjét? A férjem otthon van, mondta az asszony, és neki semmi köze ehhez az egészhez. A pap megint nem felelt, az asszony közelebb lépett hozzá, és különös feszültség tükröződött az arcán. Mit mondjak még magának? Szólt félénk mosolyjal. Nem hiszem, hogy ő tette volna, és ön sem hiszi. Brown atya hosszan és komolyan nézett az asszonyra, és még komolyabban bólogatott. Brown atya, szólt a hölgy. Mindent elmondok önnek, amit tudok, de előbb egy szívességre kérem. Mondja meg nekem, miért nem fogta gyanúba szegény Johnt, ahogy a többiek tették. Ne restelje megmondani, én mindent tudok arról a pletykáról és arról a látszatról, mely ellene szól. Brown atya becsületes arcán zavar tükröződött, és kezével végig simította a homlokát. Két igen fontos kis részlet miatt szólt. Egyik igen jelentéktelen, a másik meg igen határozatlan. De bármilyenek is nem egyeztethetők össze azzal a feltevéssel, hogy Mr. Boulnois a gyilkos. A csillagok felé emelte sima kerek arcát, és szórakozottan folytatta. Vegyük először a határozatlan ötletet. Én sokat adok a határozatlan gondolatokra. Mindaz, ami szemmel nem látható részemre, meggyőző. Egy erkölcsi valószínűtlenség a legvalószínűtlenebb valaminél. Csak futólag ismerem ugyan a férjét, de a büntet, amit róla általánosan föltételeznek, részemről jóformán kizár dolog. Ne higgye, hogy azt hiszem, Boulnois ne lenne olyan gonosz. Akárki lehet gonosz, amennyire csak neki tetszik. Erkölcsi akaratunkat irányíthatjuk, de ösztönszeri ízlésünket és viselkedésünket ritkán tudjuk változtatni. Lehetséges, hogy Boulnois elkövessen egy gyilkosságot, de nem ilyen módon. Nem rántaná ki Rómeó kardját romantikus lendülettel, nem végezné ki ellenfelét egy napórán, mint valami oltáron, nem hagyná tetemét a rózsák közé, dobva nem hagyná a kardot a fenyők között. Ha Boulnois megölne valakit, csendben és nehézkesen tenni. Ugyanúgy, ahogy valami más, kétes dolog is, mint például egy tizedik pohárt bor megivása, vagy egy trágár görög költő verseinek olvasása. Nem. Ez a regényes keret nem Boulnois-ra val, hanem inkább Championra. Ja! Szólt az asszony, és szeme úgy fejlett, mint a gyémánt. És a jelentéktelen részlet pedig az, folytatta Brown, hogy új lenyomatok voltak a kardon. Az új lenyomatok keletkezésük után még elég hosszú ideig láthatók a fényes felületen, például üvegen vagy acélon. Ezek pedig fényes felületen a kard penge közepén voltak. Nem tudjuk, kinek az új lenyomata, de milyen céllal foghat meg valaki egy kardot a közepén. Hosszú kard volt, de ez inkább akkor előny, ha az ember le akarja szórni az ellenségét, legalábbis a legtöbb ellenségét, kivéve egyet. Kivéve egyet, ismételte az asszony. Csak egy ellenség van, akit könnyebb törrel megölni, mint karddal, szólt Brown atya. Tudom, szólt az asszony saját magát. Hosszú hallgatás következett, majd a pap csendesen, de hirtelen szólt így. Tehát igazam van, Sir Claude Champion öngyilkos lett. Igen, felelte a nő márvány arccal, láttam, mikor elkövette. Ön iránti szerelemből tette? Kérdezte Brown atya. Egészen különös kifejezés villant át az asszony arcán, egészen más, mint szánalom, szemérem, bűnbánat, vagy akármi, amit a pap elvárhatott volna. Hangja is erőteljes lett. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy egyáltalán szerelmes lett volna belém, gyűlölte a férjemet. Miért? Kérdezte a másik, kerek arcát az égről a hölgy felé fordította. Gyűlölte a férjemet, mert olyan különös ez a dolog. Nem is tudom, hogy mondjam meg, mert... Igen? Szólt Brown türelmesen. Mert a férjem nem akarta gyűlölni őt. Brown atya bólintott és figyelt. Abban a pontban különbözött a legtöbb detektívtől. Sosem tetette magát úgy, mintha nem értett volna valamit, hogyha egészen jól megértette. Boulnois-né ugyanazzal a határozottsággal és belső bizonyossággal folytatta tovább. Férjem, így szólt, nagy ember. Sir Claude Champion nem volt nagy ember, csak ünnepelt és szerencsés. A férjem azonban sohasem volt ünnepelt vagy szerencsés, bár szent igaz, soha nem is álmodozott ilyesmiről. Épp olyan kevésbé várja el a filozofálásáért való hírességet, mint hogy mondjuk azt, hogy szivarozik. Ilyen szempontból szinte gyermekesen naív, nem felnőtt. Championt épp úgy szerettem most is, mint diákkorában. Úgy bámultam, mint valami bűvész mutatványt a fehér asztalnál. De senki nem vehette rá, hogy irigyelje. Champion pedig azt akarta, hogy irigyeljék, és ebbe őrült bele. Ezért lett öngyilkos. Igen, szólt Brown atya, kezdem érteni. Hát nem látja tisztán? Kiáltott fel az asszony. Az egészet úgy állította be, az egész helyzetet azért teremtette. Champion Jean egy kis házba helyezte el saját küszöbén, mint valami alattvalóját, hogy éreztesse vele anyagi helyzetét. Joan azonban soha sem érezte. Épp olyan keveset törődik az ilyesmivel, mint egy szórakozott oroszlán. Champion nem egyszer berontott Johnhoz, amikor a legkopottabb ruháját viselte, vagy legegyszerűbb ételét fogyasztotta. Rendszerint valami fényes ajándékkal, tervel vagy indítvánnyal lepte meg, akár csak egy Harun al-Rashid. John pedig vagy nyájasan fogadta, vagy pedig visszautasította ajándékát, mint egy lusta iskolás fiúcska, aki jóban van, vagy éppen rosszban van a másikkal. 5 évig folyt ez, és John rá sem hederített. Sir Claude Championnak azonban ez rögeszméjévé vált. És ámán beszélni kezdett nekik, szólt Brown atya, mindarról, amivel őt a király megtisztelte, és így szólt. Mindezek pedig nem érnek nekem semmit mindaddig, amíg Mardokeuszt, a zsidót látom a kapuban ülni. Lábjegyzet. Eszter könyve 5. fejezet, 11-13. parafrázis. Lábjegyzet vége. A krízis akkor következett be, folytatta Bolnáné, mikor rávette Johnt, hogy elméleteit papírra vesse és küldje be egy folyóiratnak. A cég figyelmet keltett, különösen Amerikában, és egy ottani lap meg akarta őt interjúvolni. Amikor Champion, akit különben nagyon meginterjúvoltak, és nagyon gyakran kerestek ezért, értesült a sikere kései kis morzsájáról, mely öntudatlan vetélytársának lábához hullott, elpattant az utolsó láncszem, mely ördögi gyűlöletét fékezte. Akkor kezdte meg azt az eszeveszett ostromot szerelméért és becsületemért, mely már közbeszéd tárgyává lett. Kérdezhetné tőlem, hogy miért engedtem meg ezt a hallatlan udvarlást. Azt válaszolom, hogy nem utasíthattam vissza csak abban az esetben, ha magyarázatot adok férjemnek. De vannak dolgok, melyre a lélek képtelen, mint ahogy a test sem repülhet. Senki sem magyarázhatta volna ezt meg férjemnek, most sem lehetne. Ha azt mondaná neki egészen nyersen, Champion ellopja a feleségedet. Kissé ízléstelen tréfának minősíteni, de hogy ezt tréfánál egyéb is lehetne, ez a fogalom nem fér abban a nagy fejébe. Nos, úgy volt, hogy John ma este átjön a színi előadásunkra, de éppen mikor indultunk, kijelentette, hogy nem jön, egy érdekes könyv és egy szivar miatt. Ezt megmondtam Sir Claude-nak, és ez adta meg a kegyelemdöfést. A rögeszme kétségbeesésé fajult, agyon szúrta magát, és sátáni módon azt kiabálta, hogy Bolna ölte meg. Ott fekszik a kertben, mint saját féltékenységének áldozata. John pedig az ebédlőben ül és olvas. Kis szünet után megszólalt a pap. Csak egy gyenge pont van az élénk beszámolójában, és pedig, hogy férje nem otthon ül az ebédlőben, és nem olvas. Az amerikai tudósító azt mondta nekem, hogy járt a házuknál, a komornyékjuk pedig azt mondta neki, hogy Bulna mégis elment a Pentagon Parkba. Az asszony fényes szeme kitágult, de inkább a csodálattól, mint a félelemtől vagy zavartól. Ugyan, mit jelentsen ez? Kiáltotta. Az egész személyzet elment, hogy megnézze a színjátékot, és hála Istennek nem tartunk komornyikot. Brown atya meghökkent, és forogni kezdett, mint egy nekivadult pörgentyű. Micsoda? Kiáltott hirtelen felvillanyozva. Mondja csak, észre tudom magam vétetni a férjével, ha elmegyek magukhoz? Ó, a cselédek most már ott lesznek, szólt az asszony még mindig csodálkozó arccal. Jó, jó, hajtogatta a pap erélyesen, és sietve megindult a park kapujához vezető úton. De még visszafordult, és visszaszólt. Igyekezzék, és fogja el azt a jenkit, különben a köztársaság egész területén hatalmas betűk hirdetik majd, hogy John Bulno átette. Talán ő nem érti meg, de ő ezt sem bánná. Azt hiszem, el sem tudja képzelni, hogy Amerika tényleg létezik. Mikor Brown atya megérkezett a házhoz, a mélykashoz és az álmos kutyához, csinos kis szobalány vezette be az ebédlőbe, ahol Bournois egy erős lámpa fényénél olvasott, ahogy a felesége mondta. Egy palack vörös bor és egy vörös poros pohár állt előtte. A papa, mint bejött, észrevette, hogy hosszú szivarja végén meggyúlt a hangú. Legalább egy fél órája ül itt, gondolta Brown atya. Valóban úgy ült ott, mintha vacsorája óta fel sem kelt volna az asztal mellől. Maradjon csak ülve, Mr. Bournois, szólt a pap kedélyesen. Nem fogom egy pillanatnál tovább feltartani. Attól félek, hogy valami tudományos tanulmányában zavarom. Nem, szólt Bournois. Éppen a véres híveiket olvastam. Egykedvűen mondta ezt, még el sem mosolyodott, és látogatója megérezte nála azt a mély és férfias elfogulatlanságot, melyet a felesége nagyságnak mondott. Letette a tarka címlapos rémregényt, s oda nem illő volt át, még arra sem tartotta érdemesnek, hogy humoros megjegyzés tárgyává tette. Bournois John nagy, lassan mozgó, masszív fejű ember volt, félig ősz, félig kopasz, durva, határozott vonásokkal. Kopott régi módi frakot viselt, keskeny, háromszögű mellény kivágással, aznap este nyilván azért vette fel, hogy felesége szereplését végignézze. Nem akarom sokáig elvonni a véres hüvelyektől, vagy egyéb katasztrofális dolgoktól, szólt Brown atya mosolyogva. Csak azért jöttem, hogy arról a vétekről beszéljek, melyet ma este elkövetett. Bournois állta a pap tekintetét, de széles homloka elvörösödött, mintha életében először röstelkedne. Tudom, hogy különös vétek volt, hagyta rá Brown atya halkan. Az ön szemében talán különösebb, mint egy gyilkosság. A kis vétkeket nehezebb bevallani, mint a nagyokat, de éppen ezért olyan fontos, hogy bevalljuk őket. Az ön vétkét minden nagyvilági háziasszony egy héten 6-szor is elköveti, de önnek mégis a torkán akad, mint valami szörnyűség. Olyan átkozottul hülyének érzem magam miatta, szólalt meg a filozófus lassan. Tudom, hagyta rá a másik, de sokszor nem tudja az ember, mit válasszon, bolondnak látszani, vagy annak lenni. Nem tudom magamat analizálni, folytatta Bournois, de mikor itt ültem ebben a székben ezzel a regénnyel, olyan boldog voltam, mint egy diák a szabad délutánján. Olyan jó, biztonságos, örökkévaló érzés volt, nem tudom leírni. A szivarok előttem gyufa a kezem ügyében, a hüvelyek még 5-ször mutatkozott meg mindez, nem csak béke volt, hanem beteljesülés. Aztán megszólalt a csengő. Egy hosszú percig úgy éreztem, azaz, hogy sehogy sem akarózott a székből föltápászkodni. A szószoros értelmében testem izmai nem engedelmeskedtek. Aztán mégiscsak rászántam magam, és felemelkedtem, mintha csak a világot kellene emelnem. Mert tudtam, hogy a cselédek mind elmentek. Kinyitottam az előszoba ajtót, és ott állt egy emberke, beszédre nyíló szájjal és feljegyzéseket váró notesszel. Eszembe jutott a jenki újságíró, akiről megfeledkeztem. Haja közepén volt elválasztva, és mondom önnek, hogy gyilkosság. Értem, szólt Brown atya, láttam az illetőt. Nem követtem egy gyilkosságot, folytatta a katasztrofista szeliden. Csak hamis esküvel vétkeztem. Azt mondtam neki, hogy elmentem a Pendragon Parkba, és az orra előtt becsaptam az ajtót. Ez az én bűnöm, Brown atya, és nem tudom, hogy milyen penitenciát szab érte. Nem szabok ki penitenciát, szólt a paps közben, otromba esernyője és kalapja után nyúlt, míg arcán belső derültség tükröződött, ellenkezőleg. Azért jöttem, hogy feloldozzam attól a kis penitenciától, amely egyébként kis vétkét követhette volna. És mi az a kis penitencia? Kérdeztem mosolyogva Bournois, melytől, hogy szerencsésen megmenekültem. Az akasztófa, szólt Brown atya.